Elkezdték a japán nyomozók a tokiói Haneda repülőtéren történt baleset körülményeinek kivizsgálását, de hát már egy csomó részlet kijött, és tulajdonképpen azt lenne érdemes legelőször tisztázni, hogy hogy kerülhetett oda keresztbe egy kis gép. Lehet, hogy ezt már valaki megírta, de nekem egy dolog szúrt szemet, azt írták valahol, hogy véletlenül oda csúszott, de hát olyan közel nem lehet egy leszállógéphez bármi is, hogy oda tudjon csúszni csak úgy.
Bár ez tűnik a legegyszerűbb kérdésnek, valójában az egész vizsgálatnak a célja az, hogy ezt hitelt érdemlően kiderítse, és erre magyarázatot találjon, ugyanis a baleset oka az éppen az volt, hogy ez a repülőgép, a japán parti őrségnek a repülőgépe nem lehetett volna azon az aktív futópályán, amelyre egy kiadott leszállási engedély birtokában a Japan Airlines óriás gépe landolni szándékozott. Az ma már világos, hogy minden kétséget kizáróan a nagy repülőgép megkapta az irányítástól a leszállási engedélyt, amit angolul úgy mondanak, hogy clear to land, azaz ennek az engedélynek a birtokában a pilóta teljes egészében biztos lehet arra, hogy az előtte lévő futópályán nincsen semmilyen olyan akadály, amely a repülőgépét és az utasokat veszélybe sodorná.
Na ehhez képest volt ott ez a kis gép, ami ráadásul meg volt pakolva, tehát éppen felszállni készült?
Igen, a kisgép éppen felszállni készült, és az, hogy ott volt, az ez idáig érthetetlen. Tehát az ütközést megelőzően 2 perccel kapta meg a Japan Airlines repülőgépe a leszállási engedélyt, tehát annak a repülőnek nem lehetett volna ott lennie. Az látszik most, hogy a parti őrség repülőgépe egy másik frekvencián kommunikált a toronnyal, mint amelyik frekvencián egyébként ezen az ominózus 34 jobb pályát megközelítő repülőgépek kommunikáltak. Itt ugye annyit kell tudni, hogy a repülőtereken az egy futópályát megközelítő, illetve elhagyó repülőgépek ugyanazon a frekvencián kell, hogy kommunikáljanak, hiszen a repülőgép személy nem csak a torony utasításait kell követnie, hanem a futópálya rádióforgalmazását is. Számos eset volt már a múltban, amikor ezen a rádión egy másik repülőgéptől jött egy olyan figyelmeztetés, ami alapján mondjuk meg tudta szakítani egy repülőgép a le- vagy felszállást, és ezzel elhárított egy vészhelyzetet. Szóval lehet, hogy ezt most egy kicsit bonyolultan mondtam, de jelen pillanatban a rendelkezésre álló információk szerint az egyik forrása az lehetett ennek a tragédiának, ami szerencsére azért kevéssé tragikus, vagy sokkal tragikusabb is lehetett volna, hogy a torony és a pályát használó repülőgépek kommunikációjában nem volt teljes az egység, tehát eznek a repülőnek nem szabadott volna külön frekvencián kommunikálni a toronnyal.
Egyébként akkor lehet, hogy valami másik pályára készült, csak eltévedt?
Hát ez az, amit nem lehet tudni, szóval ezt én nem tudnám megmondani, az lehet, hogy egy másik pályára készült, és azért volt más frekvencián. Ugyanakkor a futópályák keresztezését ugyanolyan kategóriájú engedély birtokában lehet megtenni, mint a le- és felszállási engedély, tehát önmagában ez nem lehet magyarázat. Itt biztos, hogy valaki óriásit hibázott, vagy az is lehet, hogy több emberi hiba egyidejű megjelenése váltotta ki ezt a balesetet. Egy tény, normál üzemben, ha mindenki követi az utasításokat és a szabályokat, akkor ezen a pályán nem lehetett volna semmilyen jármű, sem repülőgép, sem bicikli, sem autó, sem semmi más.
Akkor beszéljünk a másik aspektusról, ugye te is említetted, hogy sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna, és talán, hát nem tudom, lehet, hogy túlzásba esek, de itt akár egy valóságos csoda történt, hiszen majdnem 400-an ültek a repülőgépen, és ez a tömeg néhány másodperc alatt, mondjuk egy percen belül el tudta hagyni ezt a hatalmas gépet, ami akkorra már lángolt. És hát ott nem is voltak halálos áldozatok. Ez egy normál menet egyébként, hogy ilyen gyorsan ki lehet üríteni egy ekkora repülőgépet? Már csak azért is, mert ugye egyre több speciális igényű repülőutas van.
Egy kívülálló számára ez valóban csodának tűnhet, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg rendkívül jó érzés látni azt, hogy így történt az evakuáció, ugyanakkor ez pont így van megírva a légi közlekedés nem létező nagykönyveiben. Azt kell tudni erről, hogy a repülőgépeket úgy tervezik, és a repülőgépek akkor kapják meg a különböző légi alkalmassági tanúsítványokat, amikor a gyártó bebizonyítja, hogy 90 másodperc alatt lehetséges a teli repülőgép teljes evakuációja. Ez olyannyira így van egyébként, hogy az egyik legismertebb óriás gép, a kétemeletes A380-asnak a hatósági engedélyeztetését elég sokáig késleltette az, hogy nem jó helyen voltak a vészkijáratok, és emiatt át kellett tervezni a gyártás alatt lévő repülőt. Na, a lényeg az, hogy minden repülőgépen annyi vészkijáratnak kell lenni, ami ezt lehetővé teszi, és ráadásul a vészkijáratok számánál még azt is be kell kalkulálni, hogy mondjuk a repülőgép különböző szekcióinál tűz van, mert amikor valaki beül mondjuk egy vészkijárati sorba egy repülőút során, az első dolog, amit a személyzet elmond neki, hogy az ő dolga lesz vész esetén működtetni a vészkijárati ajtókat, de amennyiben kinéz és tüzet vagy füstöt lát, akkor nem szabad kinyitni azt az ajtót, akkor az a vészkijárat nem használható. Magyarul elegendő vészkijárat található a repülőgépeken, és még akkor is, hogyha valahol tűz van, és a személyzetnek a rátermettsége a másik feltétel, tehát a személyzetnek a feladata az, hogy gondoskodjon a repülőnek a vészkiürítéséről. Itt ez mintaszerűen ment. Nyilván kell hozzá az utasok fegyelmezettsége is, mert ilyen kisebb baleseteknél lehet látni, hogy az emberek cipelik a laptopjaikat, iPad-je, vagy adott esetben a kézi podgyászaikat is, de amikor vészhelyzet van, akkor podgyászok nélkül kell elhagyni a repülőgépet. Hát itt azért gondolom, ahhoz, hogy ez tényleg ilyen szerencsésen végződjön ez az eset, mondjuk ahhoz biztosan hozzájárult, hogy a japán utasok meglehetősen fegyelmezetten követték a személyzet utasításait.
Említetted itt, hogy finomítják folyamatosan a különböző előírásokat, és valószínűleg az anyagok is fejlődtek. Bármiféle speciális anyagokkal, vagy kevésbé éghető anyagokkal, vagy egyébként kevésbé mérgező anyagokkal kísérleteztek, vagy most már az új gépekben kifejezetten ilyen anyagok vannak, vagy egyébként nincsenek, mert hogy a fő cél az, hogy nagyon könnyű legyen, és azért viszonylag biztonságos.
A repülőgépekre csak olyan anyagokat szabad beépíteni, amelyek átestek különböző biztonsági átvilágításon vagy biztonsági minősítésen, és körülbelül 40-30 évvel ezelőtt volt a repülőgépek fejlesztésében az az időszak, amikor rájöttek arra a nemzetközi szervezetek, hogy bizony nagyon is fontos, hogy nehezen éghető, nehezen gyulladó anyagokat építsenek be a repülőgépbe, úgyhogy bármi, amit a fedélzet berendezéseire felvisznek, az ilyen nehezen gyulladó anyag. Ennek az a célja, hogy amikor tűz üt ki a fedélzeten, akkor késleltesse a tűznek a terjedését, ezáltal is elősegítve, hogy abban a kritikus 90 másodpercben megtörténhessen az evakuáció. Sajnos volt példa már arra a repülés történetében, hogy ez nem így volt, és áldozatok lettek, de az biztos, hogy ma ez a fajta szempontrendszer a repülőgépek gyártása és fejlesztése során érvényesül. Egyébként ebben a helyzetben nyilván ez pontosan csak azt az életet jelentő néhány 10 másodpercet adta az utasoknak, mert amikor egy repülőgép összeütközik egy másikkal, az a hatalmas mozgási energia az biztos, hogy hővé alakul, ráadásul az egyik repülőgép ugye tele volt üzemanyaggal, ami kifolyt, meggyulladt, tehát amikor egy repülőgép üzemanyag miatt meggyullad, akkor valóban a tüzet csak késleltetni lehet, megakadályozni, nem, mint a hogy egyébként ez itt is történt.
Ha még az anyagoknál tartunk, több képen is láttam, hogy már a gép teljesen ki volt égve, és még mindig lógtak ezek a műanyag felfújható csúzdák. Akkor ezek szerint ezek is ilyen egészen speciális anyagból vannak, mert hát az ember azt gondolná, hogy ezek azok, amik először elolvadnak vagy leégnek.
Hát a repülőgép fedélzetén nem csak a csúzdák, hanem számos más anyag van, szövetből, műanyagból, gumiból, de ezek tényleg nagyon speciális és nagyon drága anyagok. Kifejezetten a légi közlekedés számára fejlesztik ezeket ki, annak érdekében, hogy garantálják a biztonságot. Szóval igen, ezek speciális anyagok. Hozzá kell tenni, hogy előbb-utóbb minden elég, főleg, hogyha néhány tonna kerozin táplálja azt a tüzet, ami itt keletkezett, szóval itt tényleg az időtényező kritikus fontosságú. Ráadásul ugye azt is tudni kell, hogy ez a repülőgép típus, ennek a törzse kompozit anyagokból van, ami egy nagyon masszív, nagyon könnyű és rendkívül jó tulajdonságú anyag, de hát azért előbb-utóbb ez is képes elégni, ellentétben mondjuk az alumíniummal.
Ne feledkezzünk meg a földi mentőkről sem, mert valószínű, ha ők nincsenek a helyzet magaslatán, akkor is nehezebb lett volna a mentés. Bár egyébként azon gondolkodom, hogy ez alatt a néhány másodperc alatt egyáltalán odaértek-e, vagy ezt mind a repülőgép személyzete vezényelte le, és ők már csak az elszállításban tudtak segítkezni meg a földi dolgokban.
Hát alapvetően ezt az evakuációt a repülőgép személyzete vezényli le minden egyes esetben, az ilyen esetekben és az ennél sokkal kevésbé súlyosabb esetben is. Az evakuáció során az utaskísérők ellátják az utasokat azzal az utasítással, hogy amikor lecsúsznak a csúszdán, akkor fussanak minél messzebbre a repülőgéptől. Ezt diktálja egyébként az életösztön is, hiszen azért egy ilyen égő repülőgép mellett rendkívüli nagy meleg van, de normál esetben azért a mentőegységek körülbelül akkora érnek ki, mire befejeződik az evakuáció, vagy talán egy icipicit hamarabb. A mentőegységek azonnal munkához látnak ilyenkor, és ez így történt ebben az esetben is. Nyilván egyébként az utasok elszállításánál és ellátásánál pontosabban emellett még egy dolog nagyon fontos, hogy hozzáállassanak a repülőgépnek az oltásához, ami pedig a tűzoltó egységek rendkívül speciális feladata.